Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki Szent Mise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 13-53-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A Katolikus Karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 13-56-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszky a találkozóra készülve méltóságteljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a Minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarus 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött íveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Hitzák Hátszok izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000-t a kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendégészakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cserepes szájú néz az ég, kiszáradt az ajka. Repedezett arcám mind a kék, megfáradt szemem csüng rajta. Nem kell, hogy olyan messze nézz, a kétség nagyon messze még. Lehet én vagyok túl közel, lehet nem éget úgy tüzem. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, morzsolt rögöt vigye a szél. Ujjait közt aranypermet, bármerre sodródik földet ér. Most fejünk lehajtva így jó, fölöttünk megszűnt már az ég. Csak befelé szabad nézzünk, mert elcsábít újra a kék. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Lehet, de nem szabad, hogy a percet elszalaszt, mikor minden elét tárul, s a kétség összezárul. És még mindig itt vagyok, újra meleget adhatok, nincs távol és közel, a kétség együtt viszel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Lehet, hogy lentről látjuk másképp, lehet minden összefor. Ott az égi messzeségben, hol a kékség átkarol. Lehet, hogy szánalmasan fáj még az, hogy nincs mi átölel. Az a végtelen nagy kékség nem enged még közel. Tapogasd újra a földet, a morzsolt rögöt vigye a szél.
a lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, az Egri Esaki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél a remény évéről.
Az egyházmegyei motto kibontására kaptam felkérést, és ennek mindig a kezdetén megmozdul bennem, és nyilván bennetek is, kedves intézményvezető hölgyek és urak, az a tudat, hogy a küldetésünk mindig három célcsoporthoz szól legalább. Időnként hajlamosak vagyunk talán csak egyre koncentrálni, és nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységeink, mondjuk egy hittanóra, vagy egy szülőértekezlet, amely célzottan egy-egy csoportot nevesít, de akárkit is szólítunk meg az iskola közegében, az hatással van a másik kettőre is, ezért a mi küldetésünk egyszerre szól a nevelőtestületünk, kollégáink, a diákok, és a mindkét csoportot övező családtagok irányába is. És ami szintén fontos, hogy legyen a háttértudatunkban, hogy egyházi iskolaként, katolikus iskolaként legalább három szinten éljük a katolicitásunkat a mindennapokban. Van egy világegyházhoz való tartozásunk, ami egy óriási ajándék nekünk katolikusoknak, hogy Péter utódjaként van egy kézzelfogható, látható, megszemélyesített vezetője a katolikus egyháznak és központja. Van egy egyházmegyénk, aki befogad, aki táplál, aki segít, aki támogat bennünket, és nyilván van a helyi közösség, amely pedig kétirányú, nagyon sok átfedéssel természetesen, a plébáni és az iskola. És amikor megfogalmazunk nevelési oktatási célokat egy-egy tanévre, akkor talán érdemes ezek mentén is gondolkodni, figyelni, hogy mit zajlik a világegyházban, mi az egyházmegyében, és milyen gondokkal, problémákkal nézünk szembe mi itt helyiek. Az egyházmegyei mottók, amelyeket érsekatyától kapunk évről évre, segítenek ezen a téren. Ha emlékszünk, voltak olyan mottók, amelyek kimondottan a világegyház szintjét célozták meg, akár csak a mostani, hiszen a Szent Év az egy olyan nagy esemény a katolikus egyház történetében, amely mellett nem mehetünk el, sem egyházmegyei, sem pedig helyi szinten. Ezért a remény zarándokai motto most kapcsolódik a világegyház mottójához. De volt nekünk olyan évünk is, amikor a Venite Adoremus Dominum szavakkal az Egri Bazilika felújítás utáni átadására emlékeztünk, és oda hívtuk, invitáltuk azokat, akiknek lehetősége és módja volt ezt megtenni. És nyilván a helyi közösségek is észreveszik a maguk szinterén azt, hogy mit szeretnének kiemelni az évre. Emlékszem, hogy intézményvezetőként többször is előfordult az, hogy összedugtuk a fejünket, hittan munkaközösség, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, és találtunk egy olyan össziskolai irányvonalat, akár a tehetséggondozás, akár a felzárkóztatás, vagy akár például a szent áldozásnak a támogatása, amellyel a helyi közösség is tudott figyelni a maga életére. Bár ez tegnap így kimondottan az iskola lelkészeknek íródott ez az oldal, de hát itt nem kell magyarázni ebben a körben, hogy milyen fontos a koncepció, a tervezés egy iskola életében, igazgatói szinten és iskola lelkészi szinten egyaránt. Fontos, hogy legyenek céljaink, hogy mit szeretnénk fél év múlva, egy év múlva, adott idő múlva elérni, milyen közösségnek szeretnénk a tagjai lenni. És ebben a célban pedig tudatos tervezésre van szükségünk, amely, hát akik munkatervet írnak évről évre, mint ahogy a tisztelt intézményvezető hölgyek és urak, azok ismerik, hogy ezeknek legnagyobb összetevői a dátumok, a felelősök, az eszközök, hiszen akkor valósul meg valami, hogyha be van dátumozva, el van látva felelős személlyel, és hozzá vannak rendelve a megfelelő eszközök. Ezután következik a végrehajtás, a gyakorlat, és még egy nagyon fontos lépés a visszacsatolás, az értékelés, amely nem csak az évvégi jelentésekben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem saját magunk számára is, abban a tekintetben, hogy mennyire tettük oda magunkat egy-egy dologra, mennyire sikerült ahhoz minden erőforrást mozgósítani, lehetette volna, kellene másképp csinálni a következő alkalommal. Bár a Szent Évet övező ifjúsági zarándoklat a 18 év fölötti korosztály célozza meg, de hát nyilvánvaló, hogy a mi körünkben tanuló diákok is elérik előbb-utóbb ezt az életkort, és valahogy úgy kellene segíteni, támogatni őket addig, hogy például felfigyeljenek az ilyen világegyházat érintő eseményekbe, és kihasználják annak a lehetőségét, hogy ebben részesedhetnek. Én 25 éve járom ezeket a világifjúsági találkozóknak a szinterét, már 5 ilyenen részt vettem, és látom azt, hogy tényleg mekkora változást tud hozni egy fiatal életében, meg tudja érinteni az a dolog, hogy látja, nincs egyedül, hogy látja, hogy még annál is többen vannak, mint a helyi iskolában, helyi plébánián, egyházmegyei találkozókon, és hogy érzi azt, hogy egy világegyházhoz tartozunk, találkozik a Szentatyával. Ezek mindig olyan meghatározó élmények szoktak lenni, amit érdemes szem előtt tartani. És ha figyeltük a pápának a megfogalmazását, akkor azok az érzések, azok a tünetek, amikre ő fölhívta a figyelmet, azok bizony megjelennek középiskolában és általános iskolában, netán még óvodában is. Például az, hogy a fiatalok csüggettek sokszor, reménytelenek, sokszor túlterheltek. De ugyanúgy a kollégáink is, a nevelőtestületek tagjaiban is, ez egy általános tapasztalat. Aztán az is egy nagyon általános tapasztalat, amit a pápa úgy mondott, hogy sokszor egy mosoly mögé rejtitek el a fájdalmaitokat. Azaz nem vagyunk őszinték, nem merünk megnyílni sem Istennek, sem kollégának, sem tanárnak, sem diáktársnak, sem szülőnek, mert valahogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk teljes biztonságban, talán ott, ahol mozgunk. És ekkor az Isten az egyházunkon keresztül meghív arra, meghív egy gyógyulási folyamatra, meghív egy visszatalálásra, ahhoz a reményhez, amely mindig is ott volt, és ott van az életünkben, de amit nem mindig érzünk olyan kézzelfoghatóan, és nem mindig tudunk meríteni belőle olyan mélységben, ahogy az szükséges volna napi munkánkat érintően. Az egyik nagy különlegessége ennek a szent évnek az az, ahogy Érsek úr is említette, hogy két pápa övezi ezt a szent évet, az egyik, aki összehívott minket, és a másik, aki minden bizonnyal búcsúztatja ezt a szent évet. Bizonyára már sokat hallottunk a szent évek történetéről, de engedjenek meg a kedves kollégák egy rövid áttekintést, mert így kerülünk közel, hogy mi is a jelentősége számunkra egy szent évnek. Ószövetségi gyökerei vannak, a jubileum szó a jóbel év szóból alakult ki még a nyelvünkbe is, amikor megfújták azokat a bizonyos kürtöket, összehívták a választott nép tagjait, és nagyon sok fontos társadalmi életet, gazdasági életet, akár mondhatnám jogi, politikai életet is érintő változásokat eszközöltek. Ezekben a szent években, rendszerint 50 évente, például visszaadták azokat a tulajdonviszonyokat, amik szétcsúsztak az elmúlt évtizedekben. Ha valaki nagyon meggazdagodott, az kénytelen volt visszaadni az eredeti törzsi leosztás szerint a földterületet annak, aki elszegényedett ebben az időben. Aki fogoly volt, az szabadulást nyert. A reménytelenek reményt kaptak, és ebben a dimenzióban értjük meg azokat a szentírási szakaszokat, amelyek ezt az évet övezik és elmagyarázzák számunkra. Különösen a másodikra hívom fel a figyelmet, ez egy Izaiás prófétától származó szakasz, Lukács evangéliumában megismétlődik. Miért is? Mert ott a názáreti zsinagógában Jézus, ahogy tanuljuk teológián, programbeszédet mondott, szinte mondhatnánk azt, hogy egy arszpolitikát, egy nyitó beszédet, mint hogy szoktak a parlamentekben is kinevezések után, amelyben a legfontosabb dolgokat mutatta meg saját magával kapcsolatban. És amikor felolvasta ennek a szent évnek a jogi vonatkozásait, az örömhír a szegénynek, a szabadulás a foglyoknak, szabadság a börtönlakóinak, akkor azt mondta a végén, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. És egy óriási változás, mert a szent éveknek a kronológiai sorrendjét áthelyezte egy személyébe, saját maga személyébe. Krisztus a szent év. Ahol Krisztus van, ott van szabadulás, ott van örömhír, ott van szabadság az ember életébe. Hát ilyen értelemben gyakorlatilag már nem is volna szükségünk többet szent évre, mert Krisztus szemében ez megvalósult. De mivel továbbra is gyarló emberek vagyunk, időben élünk, anyagvilághoz vagyunk kötve, ezért az egyházunk úgy tartotta jónak és helyesnek, hogy a kegyelmi időszakokat kijelöl, hogy emlékeztessen bennünket arra, ami már megtörtént, ami már megvalósult, ahogy a költő is mondja, hogy tudjuk értékelni és újra felfedezni azt, ami már a miénk korábban. A szent éveknek van egy történetisége és egyháztörténelmi szempontból, 1300-ra datálható az első ilyen megfogalmazott ötlet, az akkori Szentatyától, 8. Bonifác pápától, majd tovább ezek folytatódtak először 100 évente, 50 évente, 25 évente. Vannak rendes és rendkívüli szentévek. A rendes szentévek, amelyek 25 évente elérkeznek a dátum jóvoltából, és vannak rendkívüli szentévek, amelyeket a szentatyák valamilyen oknál fogva fontosnak tartanak meghirdetni, valami olyan hitigasságra hívják fel a figyelmet, ami abban a korban szükségesnek tartanak. Ha emlékszünk, 2000-ben volt a legutolsó rendes szentév, amely egyúttal Jézus Krisztus születésének évfordulóját is jelentette számunkra. 2016-ban kaptunk egy rendkívüli szentévet, már Ferenc pápától, az irgalmasság rendkívüli szentévét, és azóta is tudjuk, hogy az irgalmasság az mennyire beépült a lelkiségünkbe, és milyen nagy hatást hozott az egész világegyházban. Most a Remény Zarándokai címszóval ellátott rendes szentévet ünnepeljük, de már benne van a tervek között Krisztus megváltásának 2000. évfordulójára, a megváltás évfordulójára meghirdetett rendkívüli szentév. Ezek azt hiszem fontos, hogy tudják egy katolikus iskolában tanító, tanuló, oktatók és diákok egyaránt, hogy ilyenek léteznek. Azt hiszem, nagyon jó ötletet ad akár nevelőtestület, akár szülők, családok számára, akár diákok számára a szentév logójának az ismertetése. Ez egy olyan feldobott labda, amit szerintem használjatok ki nyugodtan, hiszen nagyon sok mindent lehet tanulni erről a szimbólumról, erről a logóról. Ott van egy kereszt, ami azért nem olyan hétköznapi, mert egy keresztet azt szoktuk meg, hogy általában egyenesen áll. Ez a kereszt, ez görbül, elég határozottan. A célja azt, hogy Istennek a hozzánk lehajló szeretetét demonstrálja. Azt, hogy nem öncélú volt a megváltás, hanem értünk, emberekért történt, ami már egyébként óriási okot ad a reményre. Mert aki úgy érzi, hogy egyedül van ez a világon, csak a keresztre kell ránézni, és már is rájön arra, hogy ő sosincs egyedül. Hát valaki, nem akárki, az Isten fia életét adta érte. Ez a legnagyobb identitásunk. Ennél nagyobb identitással nem tudjuk ellátni a ránk bizottakat, mint az, hogy érted, meghalt az Isten. Hát kell lennél nagyobb megtartó erő. Ha ezt úgy a maga mélységében átélnénk, hogy ennyire fontosak vagyunk az Istennek, akkor ez nagyon sok mindentől megóvna bennünket lelki egészség terén is. Ebbe a keresztbe kapaszkodnak bele azok az emberalakok, akik négyen vannak, és különböző színnel ellátottak. Én azt hittem először, hogy a földrészek lesznek, de hát nem is stimmelne, ugye, a számba sem, de ott van a magyarázatban is, hogy ez égtájakat jelképezik. Észak, dél, kelet és nyugat. Talán ezzel még jobban kifejezte a Szent Atya hát azt az univerzalitást, hogy nem földrészek mentén tekint bennünket megoszthatónak, hanem minden irányba, az égtájak minden irányába Krisztus megváltása egyetemes érvényű volt, és mindenkit meghív. És egy még egy nagyon fontos jelképe annak a dolognak, ha már valaki bele tudott kapaszkodni abba a keresztbe, akkor abba az emberbe bele lehet kapaszkodni. És ez rendkívül fontos. Vannak az iskolánkban ima csoportok, elkötelezett tanárokból, akik tudják húzni a többi tanárt, akikbe belekapaszkodhat a nevelőtestület többi tagja, aki még valamilyen oknál fogva nem tart azon a szinten, hogy ez a kereszt számára életet meg reményt adjon. Vannak a diákok közül olyan megmozdulásaink, akik közé a diáktársai kapaszkodhatnak bele. Így adódik tovább a hitnek az értéke, meg a hagyománya, az egyház is így csinálja 2000 éve. A horgony egy ősi jelkép, a hitnek a jelképe, bazilikánk homlokzatán is megtalálható. Talán ez olyan érdekes, itt lefele áll ugye a tengerbe, de sokszor úgy is szokták ábrázolni, hogy a mi horgonyunk fölfele van kivetve, az ég felé, az az igazodási pontunk. Az, ami nem enged bennünket elmozdulni, még akkor sem, ha háborog a tenger. Ki van-e vetve ez a horgonyom? Vannak-e biztos pontok az életemben, megingathatatlanok? Jelent-e ez számomra megtartó erőt? Ez is egy nagyon fontos gondolata lehet a Szent Évnek, és így a reménynek is. Ahogy haladunk tovább, ugye egy nagyon látványos része a Szent Éveknek, a Szent Kapuknak a megnyitása. És rögtön szeretném egy picit ezt úgy árnyalni is. Mert a cél igazából nem egy ajtó elérése. Én ott voltam ugye idén a legnagyobb tömegbe, meg a legnagyobb melegbe, több mint 1 millió fiatallal együtt, és meg kell, hogy valljam, hogy megnéztem ott a kapu előtt őket. Hát sajnos az az arányom, hogy 10-ből 9 fényképet készít, vagy valami más dolgot. Kevesek arcán láttam azt, hogy az eszünkbe jutott volna, hogy az üdvösség kapujával, Jézus Krisztussal találkozok ezen az ajtón keresztül, és hogy nem az ajtónak az anyaga a fontos, nem az ajtó fog engem üdvözíteni, hanem az, akit jelképes számomra, akihez eljutok rajta keresztül. De ehhez nekünk is oda kell tenni magunkat, próbáltuk mi is fölkészíteni a fiatalokat, hogy ezzel a gondolattal menjenek be, lépjenek át a kapun, és ne engedjék magukat túlságosan befolyásolni a turista szellem által. A Szent Év kicsit bővebb, mint egy év, még tart, és hát a 4 klasszikus pápai bazilika, amelyek mindig is részét képezték, vagy hát sok évszázada részét képezik a Szent Kapu nyitás helyszíneinek, meg a búcsúnyerés lehetőségeinek. Ami különlegességet ad ennek az évnek, hogy Ferenc pápa egy börtönben is megnyitotta ezt a Szent Kaput, mégpedig a Rebibbia börtönbe, ahová többször ellátogatott, gondoljunk csak a nagycsütörtöki lábmosás szertartására, amely szintén az ő kezdeményezésére raboknak a szolgálatán keresztül éli meg Krisztusnak a szolgáló szeretetét. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. Aztán később a testvériségről, meg a szív kinyitásáról szól. Azt hiszem, ez egy nagyon jó eszköz számunkra, mert tudjuk, hogy minél kisebb gyerekekkel foglalkozunk, ugye főleg általános iskola, óvoda, ugye az elvont fogalmak azok nem működnek természetesen. Ő nem tud egy ilyennel mit kezdeni. De azt mondom, hogy egy ajtó van a szívedben, amit úgy tudsz kinyitni, mint a csoportszoba ajtaját, vagy a tanterem ajtaját, hajlandó vegye megnyitni. Jó lenne, együtt nyissuk meg ezt az ajtót, sokkal jobban megérti az egésznek a lényegét, megengeded-e, hogy bejöhessen ide bárki, kizárod-e ide ebből valakit, és így már közelebb tudunk kerülni az egész Szent Év lényegéhez. A remény fogalmát kerestem ki lexikonokból, enciklopédiákból, a világi értelmezés és a katolikus lexikonok alapján. Hát nyugodtan mondom, hogy antagonisztikus ellentét van a kettő között, tehát hatalmas megközelítésbeli különbség. A világ olvasatában a remény egy érzelem, egy optimisztikus elmeállapot, amely nem más, mint pozitív eredmények elvárásával kapcsolatos valaki életének eseményeire vonatkozóan. Én úgy tudom összefoglalni ezt, hogy önámítás. Ugye szokták ezt pozitív gondolkodásnak is mondani, de tudjuk, hogy mi nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el azokat a nem keresztény elveket, amelyek az emberi gondolatok kivetülésének eredményezik a dolgok megtörténtét, tehát nem attól fog jó dolog történni, hogy én arról azt gondolom. Nyilván annyiban van, lehet ennek létjogosultság, hogy jobban észreveszem a jó dolgok megtörténtét, de azoknak mindig a forrása a természet fölötti Isten, nem pedig az én minden határt meghaladó személyiségem. Ezzel szemben a katolikus lexikon nem az érzelmek kategóriájába helyezi a reményt, hanem az akarat kategóriájába. És ez azt jelenti, hogy ezen dolgozni kell. Ezzel munka van. Ez nem megy magától. Erre edzeni kell magunkat. Az akarat válasza az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ. Fantasztikus mondat. Mert ebben az is benne van, hogy tőlünk is függ. Hogy nem lehet várni a sült galambot úgy, hogy valaki nem teszi oda magát. Hogy a remény nem azt jelenti, hogy összeteltem a kezemet, és nincs feladatom. Hanem pontosan azt jelenti, hogy sokkal több feladatom van, mint eddig gondoltam, de leveszi rólam azt a nyomasztó szorongást, hogy ha ez majd nem ér célt, akkor az az én hibám lesz, vagy csak magamra hagyatkozhatok. Hanem nyugodtan bízhatok abban, hogy az Isten kiegészíti mindazt, ami meghaladja az én erőforrásaimat. És hát nem egy elmeállapot számunkra, hanem egy erény, azaz egy begyakorolt jó tulajdonság, amely készséget teszi akaratunkat arra, hasonló megfogalmazásban, ami az üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk azt, ami ezt meghaladja. Szerintem ez is egy fontos gondolat, akár ki lehetne írni az iskolákba, nyilván azon a szinten, ahogy azt a adott korosztály megérti és át tudja venni.
Kedves hallgatóink, Lóci Tamás, az Egriesaki Papnevelő Intézet spirituálisa a remény évéről beszélt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Karitás percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Idén Sárospatak adott otthont az Országos Karitás zarándoklatnak. Az ország minden részéről 600 munkatárs és önkéntes érkezett a Szent Erzsébet Bazilikához, hogy közösen imádkozzanak a szervezet védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet előtt, és a remény szentévében lelki feltöltődéssel térhessenek haza. A nap folyamán Zagyvari Hárt országos karitász igazgató a szervezet küldetéséről tartott előadást. Műsorunk első részében ezt az előadást hallják.
Kedves karitász munkatársak, zarándokok, itt a Remény Szent TV-ben. Azt mondtuk, hogy beszéljek arról, hogy mi a karitásznak a feladata, küldetése, mik az új tervei. De a karitásznak nincsenek új tervei, régiek vannak. Ezt Jézus Krisztus ránk hagyta, a karitász az egyház szociális tanítása alapján végzi a tevékenységét, és az a feladatunk, az a küldetésünk, hogy ezt végezzük jól, és minél jobban, tökéletesítve, fejlesztve, mind fizikailag, mind infrastruktúrálisan, mind létszámban, mind lelkileg, minden téren. Tehát a feladatunk az, hogy erősítsük a karitász hálózatát. Röviden ennyi lenne, azonban ennél nyilván sokkal összetettebb a Caritas jövőképe, hiszen az egyház szociális tanítása szerint vannak alapelveink, amit be kell tartani, amit be kell építeni a mindennapjainkban. Én néhány gondolatot majd erről is megosztanék, hogy próbáljuk megélni a Caritas csoportokban, a szociális intézményekben, az irodában, minden területen, hogy az alapelvek hogyan válhatnak gyakorlattá. De van egy másik fontos irány, a nemzetközi Caritas hálózat. Ugye ma elhangzott, hogy, és nem csak elhangzott, hanem azt hiszem, hogy meg is tapasztaltátok, kedves testvérek, hogy egységet képzünk, egy nagy közösség vagyunk. Itt több mint 600 Caritas tag az ország minden tájáról. De egy egységet képzünk a világ Caritasával is, hiszen 162 országban van Caritas, és a Vatikánban a Caritas Internationalis az a szervezet, ami összefogja, segíti, koordinálja ezt, és ő meghatározza a stratégiai elveket, hogy mifelé kell tartani, mi az, amit erősíteni kell. És nekünk is e felé kell menni. Ez egy 5 pont, nagyon száraz, 80 oldalas anyagban olvasható ez a stratégia. Én ezt nem fogom most felolvasni, de néhány gondolatot és ezt az 5 pontot rövidítve szeretném kiragadni. Hogy próbáljunk elmélyedni benne. Lehet ezzel majd találkozni, de próbáljunk elmélyedni benne, hogy ez is küldetésünk, hogy a saját közösségünkben, karitás csoportunkban, irodánkban, szociális intézményben, munkatársaink közösségében hogyan tudunk ebben fejlődni. De mielőtt ezekbe belefognék, szeretném idehozni, lehet, hogy már tőlem lehetett hallani több helyen, de 2 évvel ezelőtt volt egy karitás közgyűlés Rómában, ahol 162 országból ott voltak a karitász vezetők. És akkor Ferenc pápa kifejezetten a karitásznak küldött üzeneteket, és én ezt nagyon sokáig fogom még mondani, mert olyan gondolatokat mondott, amit nagyon szeretném, ha magunkévá tudnánk tenni. Ebből kiemelnék néhányat. Akkor azt mondta Ferenc pápa a karitásznak, kifejezetten a karitász munkatársaknak, vezetőknek, hogy vigyétek tovább és építsétek be a szervezetetekbe, hogy ti mindannyian misszionáris tanítványok legyetek. Tanúskodnotok kell a szeretetről. Mondta azt, hogy sose felejtsétek, hogy az ember, a személy a lényeg a segítségnyújtáskor. Nem az adminisztráció, nem a csomag eljuttatása, hanem a személy. A szegényekben mindig, minden esetben az irodából is, az egyházmegyei központból is, az országos központból is meg kell tudnotok látni az Isten gyermekét. A segített személy legyen aktív főszereplője a saját életének. Ezt üzente, hogy próbáljátok elérni, hogy ne egyoldalú legyen a segítségnyújtás. Semmilyen szinten, semmelyik intézménybe, semmelyik csoportba. Próbáljátok elérni, hogy a másik ember is akarjon változtatni az életén, és együtt a részvétel elve szerint vigyétek ezt a segítségnyújtást. Sok ilyen gondolatot fogalmazott meg Ferenc pápa, ugyanakkor mondott néhány dolgot, amit én nagyon szeretek hangsúlyozni, és engedjétek meg, hogy hagy olvassam föl nektek. Ez akkor 2 évvel Caritas közgyűlésen hangzott el, de én mindig, minden nap igyekszem az elmémbe vésni, hogy ne felejtsük el, hogy a Caritas lényege valahol megfogalmazódott ebben. Azt mondta, hogy a szeretet arra késztet, hogy kinyissuk a szemünket, kiszélesítsük a tekintetünket, és felismerjük az utunkba került idegen testvér arcát. A nevével, a történetével, a drámájával, amely iránt nem maradhatunk közömbösek. Ezt még drámaiabban úgy fogalmazta meg, hogy mindig a szeretet fényében találjuk meg az erőt és a bátorságot, hogy válaszoljunk a másikat gyötrő bajra, hogy első szemében a nevünket adva, a szívünket beletéve, az ingójunkat föltűrve. És én ezt nagyon szeretném, ha megmaradna a fejünkben, a gondolatainkban, hogy az ingójunkat feltűrve. Mit mond ezzel? Azt, hogy akkor tudunk igazán a másik emberrel személyes kapcsolatot teremteni, segíteni, hogyha föltűrjük az ingójunkat, közel megyünk, lehajolunk, bemegyünk a lakásába, nem postán küldjük el, nem távolról, nem rébuszokba beszélünk, hanem mi is megérintődve lépünk bele ebbe a kapcsolatba, és ezt sokszor elfelejtjük, és ne felejtsük el. Ha ezt az egyet megjegyzitek, hogy ingójunkat feltűrve, szívünket beletéve, nevünket adva, akkor biztos, hogy jó irányba fogjuk végezni ezt a szolgálatot. És ha már említettem ezt az 5 stratégiai irányt, akkor hagyd mondjam végig. Caritas Internationalisnak az 5 fő stratégiai irány az, hogy a Caritas az egyház szívében legyen mindig. Ez az első. Ez kifejtve azt jelenti, hogy a szeretet közösségeit építsük közösségben a szegényekkel. Hogy mi az egyház arca vagyunk, és legyünk minden esetben. Mindenki. Nem csak én, nem csak a püspök atya, nem csak az egyházmegyei Caritas vezetők, nem a plébániai csoportvezetők, nem csak a plébános atyák, hanem mindannyian. Minden intézményben, minden csoportban, minden Caritas önkéntes munkatárs. Mi, amikor kapcsolatba kerülünk valakivel, akkor mi az egyház nevében végezzük ezt a tevékenységet. Ehhez azonban föl kell készülnünk. A szegények aktív szereplők legyenek, ugye ezt Ferenc pápa hangsúlyozta, de ezt a stratégiába is beépítették. Aktív szereplők legyenek minden esetben a saját fejlődésükben. Az együttműködés az egyház szektorok között. Nem lehet, hogy a Caritas nem tud, nem akar, vagy képtelen együttműködni. Meg kell szervezni, hogy az egyház területekkel, részegyházakkal, egyházi intézményekkel, szerzetes rendekkel, lelkiségi mozgalmakkal együttműködjünk. És párbeszédet végezünk minden hívővel és jó akaratú emberrel, hogy találjuk meg a teret, és akkor itt ez már kommunikációs feladat. Kapcsolódjunk minden hívőhöz, hiszen ez az egyház közös küldetése és feladata, nem csak a Caritas csoporté, nem csak a Caritas vezetőké. Nem lehet azt, hogy a Caritas majd elvégzi a karitatív munkát az egyház nevében. Nekünk kell rávezetni mindenkit arra, segíteni, párbeszédet indítani, hogy kapcsolódjanak, hiszen ez a közös küldetésünk. Második ilyen stratégiai pont a kockázatcsökkentés és életmentés, közösségek újjáépítése. Hát mit jelent ez? Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a Caritas minden országban, mindenhol, minden intézményével, minden csoportjával igyekezzen felkészülni arra, hogy váratlan krízishelyzetekre, katasztrófákra azonnal tudjon reagálni. És most azt én elmondtam egy mondatba, de ez azt jelenti, hogy stratégiát kell építeni, meg kell lenni megfelelő vezetőknek, kiképzett munkatársaknak, eszközöknek, sátraknak, tábori ágyaknak, generátoroknak, és még sorolhatnám, hogy mi mindennek, hogy vízszivattyúknak, falszárítógépeknek, és így tovább, hogy azonnal tudjunk a másikat gyötrő bajra, katasztrófa helyzetben is reagálni. Ez munkát jelent. Meg kell szervezni, ki kell építeni ennek a hálózatát, riasztási rendszerét, de ez is a stratégia része világszinten. Harmadik, fenntartható, átfogó emberi fejlődés és teremtésvédelem. Ez olyan megfoghatatlannak tűnik, hogy a szegénység minden formájának a felszámolása, hogy a béke és igazságosság előmozdítása, hogy a teremtés védelem is legyen a Caritas középpontjában. Igen, ez elsőre idegen, de meg kell találnunk, hogy ez hogyan tud beépülni a mi munkánkba, hiszen a teremtett világ részei vagyunk, részei a rászoruló emberek, és meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudunk fenntartható megoldásokat, hogyan tudjuk beépíteni ezeket az elveket, az egyház szociális tanításában most nagyon szépen kiviláglanak, hogyan tudjuk beépíteni a Caritas munkánkba. Sok feladat áll ebben is még előttünk. Negyedik. Globális szolidaritás építése. Hát ez is olyan szépen hangzik, ugye? Építjük a globális szolidaritást. De mit jelent ez? Azt, hogy tanuljuk meg felerősíteni a szegényeknek a hangját. Hogy sokszor mi jutunk oda, hogy tudunk beszélni polgármesterrel, képviselőkkel, kormánytagokkal, nemzetközi delegációkkal, nagy nemzetközi partnerszervezetekkel, együttműködő civil szervezetekkel, és így tovább. Mi tudunk kommunikálni médián keresztül, tévébe, rádióba, újságba. Föl kell erősítenünk a hangját azoknak, akiknek nem hallatszik. Azoknak a célcsoportoknak is, akiről kevesebb szó esik. Ugye a Caritasnak van 8 tevékenységi területe. Ezt most nem sorolom fel, mindannyian tudjátok, de vajon mindegyik csoport, mindegyik problémával küzdő, perifériára szorult embernek a hangja eljut az emberekhez, eljut az illetékesekhez? Ezeket kell nekünk megtalálni, és ezt is erősíteni. És az ötödik, az pedig a Caritas hatékonyságának a növelése. Építsetek erősebb Caritast. Komolyabb szakértelemmel. Fejlesszétek, képezzétek a munkatársakat, önkénteseket. Egység erősítése. Itt mi mindannyian most ezt megérezhetjük, de érezzük meg mindig. Használjuk, kapcsolódjunk egymáshoz. Szomszédos Caritas csoportok, Caritasnak az intézményei, munkatársai. Sokan vagyunk. Közel 8000 állandó olyan önkéntes, mint ti, aki minden nap egész évben végzi ezt a feladatot. Több mint 400 főállású munkatárs. Kapcsolódjunk össze, és ez még mind csak Magyarországon, a nemzetközi szinten is. Rengeteg program, projekt, munkatárs, szakértő, de használjuk ezt a hálózatot. Ez a stratégia erre szólít fel, hogy ezt dolgozzuk ki. Ezek a stratégiai pontok nyilván nem ilyen egyszerűek, mint ahogy én most megfogalmaztam, de ez a lényeg, ez a küldetése, és erre kell kidolgozni. Nyilván ez a mi feladatunk, hogy minden országban megtaláljuk ennek a pontot, hogy tudjuk beépíteni, de szeretném, hogyha megéreznétek mindannyira, hogy ez a lelkesedés, ez a fejlődés iránti lelkesedés, ez ne lankadjon egyikünkben sem, mindegyikünkben legyen bent. És mi ezért nagyon-nagyon sokat fogunk tenni, ígérem. Az alapelvek az egyház szociális tanításából sok van. Erről is sokat lehet olvasni, sokat beszéltem már én is több helyen. Most ezt nem szeretném részletezni, de nagyon fontos, hogy az egyház szociális tanításának az alapelve épüljenek bele a munkánkba. Olvasgassatok ti is erről sokat. És végül szeretném idehozni Leó pápának a szegénység világnapjára írt gondolatait. Ezt most írta. Az egyházban szegénység világnapja november 16-a. Nagyon fontos gondolatokat fogalmaz meg, és kapcsolódik a remény évéhez. Azt mondja Leó pápa ebben a levélben, hogy a remény hitből születik, amely a szeretet talaján táplálja és élteti a reményt, hiszen a szeretet minden erény anyja. És a szeretetre ma most szükségünk van. A szeretet nem ígéret, hanem valóság, amelyre örömmel és felelősséggel tekintünk. Bevon bennünket és döntéseinket a közjóra irányítja. Akiben viszont nincs szeretet, az nem csak maga szenved hiányt a hitben és reményben, hanem fele barátját is megfosztja a reménytől. Egyszerűbb formában pedig így fogalmazza ezt meg, hogy a szegénység minden formája kivétel nélkül felhívás arra, hogy az evangéliumot konkrétan éljük meg, és a remény kézzelfogható jeleit nyújtsuk. Ezt a felhívást intézi hozzánk a Szent Év, ezt mondja Leó pápa. Nem véletlen, hogy a szegények napját éppen e kegyelmi esztendő végéhez közeledve tartjuk, miután a Szent Kapu majd bezárul, nekünk kell őriznünk és tovább kell adnunk azokat az isteni ajándékokat, amelyekben egy imádságban, megtéréssel és tanúságtétellel töltött teljes év során részesültünk. ízlelgessétek ezeket a gondolatokat, vigyük tovább ennek az üzenetét, vigyük tovább magunkkal, haza, családunkba, barátainkkal, környezetünkbe, Caritas csoportunkba, intézményeinkbe, és építsük be a mindennapokba. Isten áldjon benneteket, és köszönjük, én személyesen is köszönöm, hogy egy közösségben tartozhatom veletek, és együtt építhetjük Isten országát.
Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották. Minden év októberében a Katolikus Caritas elismeri azokat az önkénteseket, akik évek óta áldozatos munkával, szabadidejüket is ráadozva teszik a jót a periférián élőkért, a rászorultakért. Ilyen módon idén is az Egri Főegyházmegyéből 3 önkéntest díjazott a Katolikus Caritas országos központja Árvai Ferenc atya ajánlásával, az egyiküket Tóth Anna Máriát, Jász Alsó-Szentgyörgyi Caritas csoport önkéntesét, csoportvezetőjét köszöntöm nagy szeretettel, és szívből gratulálok ehhez az elismeréshez.
Köszönöm
szépen. Pár szóval így mutassuk be először Jász Alsó-Szentgyörgyöt. Úgy gondolom, hogy rádiónk hallgatói nem biztos, hogy ismerik a településnek akár az elhelyezkedését, akár azt, hogy mint Caritas csoport a látókörükben nagyjából hány család van, akiket rendszeresen segélyeznek, és majd beszélünk a Caritas tevékenységéről is.
Jász Alsó-Szentgyörgy Szolnok és Jászberény között félúton helyezkedik el, jó infrastruktúrával rendelkezik. Én ott a településen helybeli vagyok, helybeli születésű, illetve 25 éve most már, hogy védőnőként is dolgozok a községben, illetve helyettes települést is látok el, 2 településre a Dél-Balattyányon is. Hát én úgy gondolom, hogy a védőnői munka is, segítség a Caritas munkában is, védőnőként is elég sok hátrányos helyzetű családdal találkozok.
Nagyjából hány családdal van így kapcsolata a Caritas csoportnak?
Hát egy 20-25 család biztos, hogy van a településen.
De annak örülök mindig, hogyha a viszonylag a fiatalabb generációval tudok beszélgetni arról, hogy mit jelent az önkéntes munka. Panaszkodunk sokat arra, hogy akár a templomokba egy-egy vasárnapi szentmisére, rendezvényekre, zömében az idősebb generáció tapasztaltabb korúak vesznek részt. A Caritas munkába önöknél mennyire lehet a fiatalabbakat behívni és megszólítani?
Sajnos ez nálunk is megmutatkozik, hogy a legtöbb tagunk nyugdíjas korú, idősebb, hát ők nyilván már fizikai munkában nem tudnak, viszont ha egy-egy közösségi rendezvény van, ami érint munkanapot, vagy bármi olyan idősávot, amikor az aktívabb, fiatalabb tagok még ugye dolgoznak, akkor ő rájuk ugye mindig lehet számítani. Hát én úgy gondolom, hogy szerencsés Jász Alsó-Szentgyörgy, most a 3. plébános atya mellett ténykedek már Caritas vezetőként, annak idején a Pásztor Paszkál atya, 9 évig Sós Tamás atya, most meg a Kovács József atya van nálunk Szentgyörgyön, és hát ők mind fiatalok voltak, aktívak, segítették is a Caritas tevékenységet. Van katolikus óvodánk, katolikus iskolánk, ott is fiatal a vezetőség, ott is támogatják a munkánkat, úgyhogy szerencsések vagyunk szerintem.
Ha már így az óvodát, meg hát azt mondom, hogy elsősorban az iskolát megemlítette, mennyire lehet a gyerekeket így az önkéntes tevékenységbe bekapcsolni? Feladata-e, célja-e ez egyáltalán a Caritas csoportnak, hogy a következő generációt akár egy iskolán belül megszólítsa, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy sokan élnek a periférián, és fontos őket támogatni, segíteni?
Mindenképpen, tehát ugye fontosnak tartjuk az érzékenyítést, hogy azért ők is tudjanak a Caritasnak a tevékenységéről, ott az igazgató úr, felesége, ők is rendszeres templomba járók, tehát segítenek bennünket ebbe a munkába, úgyhogy igyekszünk most akár a Szent Erzsébet kenyere programnál, az Angyalbattyúnál, Mikulás ünnepség kapcsán bevonni a gyerekeket, aztán hát úgy tűnik, hogy fogékonyak, megnyitottak.
Az ön számára mit jelent az önkéntes munka? Mennyire egy családból hozott minta, példa alapján indult el? Mihez kötődik, és mit jelent az, hogy segíteni másokon?
Hát, mondjuk, ha csak személyes példát veszek is, édesanyám, ő állami gondozott volt, tehát ő nehéz körülmények között élt, sok rossz emléke, élménye volt. Akkor, mint ahogy említettem, a szakmámból kifolyólag is sok hátrányos helyzetű családdal találkozok, és hát nyilván megérinti az embert egy-egy nehezebb helyzetben lévő családnak a sorsa, és hát igyekszik a maga szintjén segíteni. Hát nyilván veszel időt, meg áldozattal jár, de pozitív visszajelzés, vagy egy-egy öröm, egy mosoly, egy ölelés, akár mondjuk egy élelmiszercsomag, vagy egy ajándékcsomag átadása kapcsán, az meg megfizethetetlen.
Nézzük a programjaikat. Ugye megemlítette már azt, hogy élelmiszerosztás, megemlítette azt, hogy a gyerekeket az Angyalbattyú programba igyekeznek bekapcsolni, de hogyha egy picit átfogó képet szeretnénk adni, akkor milyen programokat szerveznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Caritason belül, amivel a rászorulók felé fordulnak?
Minden évben részt veszünk, ez ugye országos program, a tartós élelmiszergyűjtés Nagybőjtben. Nyári programok is szoktak lenni, igaz, hogy Árvai atya mindig mondja, hogy vegyük külön a Caritas, de hát összefonódnak a csoportok Jászalsó-Szentgyörgyön is, akár a Kész, a Caritas, a Rózsafüzér, a hitoktatókkal jó kapcsolat van, tehát nyári programokban részt szoktunk venni. Akkor most már hagyományá vált, hogy minden évben a tanévnyitó szentmisére készülünk egy jelképes kis tanszercsomaggal az első osztályosoknak, ez is már hagyomány. Korábban, amíg Egerben működött a Caritas központ, akkor évekig jártunk a másik egyházközséggel, a János Üdei egyházközséggel közösen gyerekeket táboroztatni, és hát bármi egyházközségi rendezvény van. Most például 3 napos búcsúi rendezvény volt Jászalsó-Szentgyörgyön most először, és akkor itt ebbe például a pénteki napra azt kapta a Caritas feladatnak, hogy keressük fel a helyi roma közösség vezetőjét, próbáljuk őket bevonni az egyházközségi rendezvényekbe, úgyhogy a pénteki napnak a lebonyolítása szinte a Caritasnak a feladata volt. Volt a templom a kulturális program, illetve hát egész nap zajlott főzés, káposztát főztek, és ezt a roma közösség vezetője, illetve az ő segítői, és akkor az esti szeretet vendégségnek a lebonyolításában meg a Caritas vállalt részt, tehát ott volt a templom mellett megterítve, és akkor mi szolgáltunk fel. Jól sikerült, úgy gondolom, és akkor a másnapi rendezvény az meg családokat szólított meg, templomkertben volt ugrálóvár, van egy közösségi épületünk, a Lipai Közösségi Ház, és ott annak a konyhájában a Caritas tagok, az idősebbek, ugye lásd, lehet rájuk is számítani, palacsintát sütöttek, úgyhogy végülis mi voltunk a 6 tápegység, ha lehet így mondani, szörpel készültünk, szendvicseket kentünk, az idén például eddig ez.
Ugye azzal kezdtem, hogy Caritas Hungarika díj idei egyik kitüntetettjével beszélgetek. Mit jelent ez az elismerés az ön számára?
Hát ez egy hatalmas elismerés, váratlanul ért, nem számítottam rá. Én egy csendes, visszahúzódó ember vagyok, aki teszi a dolgát. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra is, családom elkísért az ünnepségre, úgyhogy egy megható, nagyon szép ünnepség volt. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tóth Anna Máriával, a Jászalsó-Szentgyörgyi Caritas csoport vezetőjével beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot. Áldott adventet kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!